39. fejezet. Ahogy a zászlós hajó előtt kibontakozott az öböl látványa, Vespasianus szívét elégedettség járta át. Makro és emberei remek munkát végeztek. A kalóz flotta hajóinak nagy része megsérült vagy elpusztult, a többi néhány egymáshoz erősített hajó körül tolongott, amelyek fedélzetén még mindig dúlt a küzdelem. A prefektus ráeszmélt, hogy legalább néhány embere még él. Mély lélegzetet vett, és elmosolyodott, hogy elszállt a bűntudat, amit amiatt érzett, hogy feláldozta Makrót és az embereit. A kalózok már visszavonultak Makró hajóitól, és az új fenyegetés felé fordultak. Ám amint a hegyfok mögül egyre több és több római hadihajó bukkant elő, tovább tűnt a kalózok elszántsága. Nem volt idejük megszervezni a ravennai flotta elleni védelmet, és egyre növekvő rettegéssel nézték, ahogy a birodalmi hadihajók közelednek feléjük. A kalózok többsége az ellenség elsöprő túlereje láttán megfordult, majd menekülni kezdett a part felé. A parancsnokok közül azonban néhányan elég gyorsan visszanyerték a lélek jelenlétüket ahhoz, hogy megpróbáljanak kitörni az öbölből. Fáradt embereiket az evezőkhöz küldték, és kétségbe esett erőfeszítést tettek, hogy elmeneküljenek, mielőtt bezárul a csapda. Vespasianus az öböl bejárata felé menekülő hajókra mutatva odaszólt az egyik tribunusának. Jelezzetek a biremiszek második rajának, hogy állítsák meg őket. Nem akarom, hogy akár egyetlen hajónak is sikerüljön megszökni.
Igenis, uram.
Mielőtt a hat biremisz kivált az alakzatból, hogy elvágja a kalózok útját, a flotta többi hajója a part felé fordult. Vitorláikat bevonták, és csak evezőktől hajtva törtek előre. Vespasianus emberei hallották, ahogy Makró haderejének életbe maradt katonái felújonganak, és néhányan válaszoltak az üdvrivalgásukra. Többségük azonban a közeledő partra szegezte a tekintetét, felkészülve a támadásra. A kalózok, akik korábban a parton maradtak, pihentek voltak, készen álltak a küzdelemre. Parancsnokaik felsorakoztatták őket, hogy támadják meg a rómaiakat, amint azok partra szállnak. A két ellenséges fél közötti sekélyes rész megtelt menekülő alakokkal, akik közül csak néhánynak maradt elég lelki ereje, hogy csatlakozzon jóval elszántabb bajtársaihoz. A legtöbbjük átrohant a sorok közötti réseken, és eltűnt a part felett álló kunyhók között, a domboldalt borító erdő nyújtotta menedék felé tartva. Mások az úton keresztül a fellegvár védelmi árkán átvezető csapóit felé rohantak, nyugtalanul pillantgatva hátra a rómaiakra. A falakon néhány bajtársuk feléjük intett, ám a többségük mozdulatlanul állva nézte az öbölben zajló drámát, nagyon is jól tudva, hogy katasztrófa bontakozik ki a szemük előtt. A zászlós hajók körül a ravennai flotta hajító gépei hangos recsenések közepette lőtték az ellenséges hajókat, amelyek megpróbáltak szembeszállni velük. Vespasianus a flotta könnyebb hajóira bízta a feladatot, hogy elfoglalják a kalózhajókat. A többi hajó eközben a part felé sietett.
Tengerész gyalogosok a Tatra!
Hallatszott a kiáltás a zászlós hajó tatja felől. A parancsot azonnal végig visszhangozták a többi római hadihajó fedélzetén is. A katonákat alaposan kiképezték az ilyen partra szállásra, ezért gyorsan elfoglalták helyüket a Tat fedélzet előső részén. A hajók egyensúlya kibillent, az orruk pedig megemelkedett, készen arra, hogy felfusson a fövenyre. A matrózok és a tengerész gyalogosok szétterpesztették a lábukat, így készülve fel a partot éréssel járó rázkodásra. Mivel az öböl partja egyenletesen mélyült, az ászlós hajó alig remegett meg, amikor a gerince felfutott a homokra. A lendület kicsi feljebb vitte a hajót a fövenyre, ahol végül nagyot zökkenve megállt.
Tengerész gyalogosok, előre! Pallókat leengedni!
Vespasianus a toronyból nézte, hogy a tengerész gyalogosok előre rohannak. Vitellius is közöttük volt, a prefektus pedig odaintett neki.
Sok szerencsét, tribunus! Számítok rád, hogy győzelemre vezeted a támadást!
Vitellius visszanézett a prefektusra, majd kimérten szalutált és elindult az orr felé, amelynek két oldalán a matrózok épp átemelték a pallókat az alacsony hullámok fölött. Amint a mozgató köteleket elengedték, a pallók vége csobbanva alá zuhant.
Gyerünk, mazagjatok!
Üvöltötte a zászlós hajó tengerész gyalogosait vezető centúrió, mire az első katonák lerohantak a pallókon, és belevetették magukat a derékig érő vízbe. Pajzsukat a magasba emelték, nehogy elázzanak, és ezáltal használhatatlanná váljanak. A többiek követték őket, valóságos áradatként zúdulva alá a tengerbe, hogy aztán víztől csöpögve kironthassanak a fövenyre. Vitellius megacélozta magát, és amikor rákerült a sor, lerohant a pallon. Kis ilyen elveszítette az egyensúlyát, ám hirtelen nekiütközött az előtte rohanó tengerészgyalogosnak. A férfi előre tántorodott, belezuhanva a tengerbe. Vitellius gyorsan kikerülte, a part felé indult, maga mögött hagyva a katonát, aki átázva dühösen tápászkodott fel. Egyre több hajó futott fel a partra, útjukra engedve a tengerészgyalogosokat. A partra érve a centúriók sietve sorokba rendezték az embereiket. Nem messze tőlük a kalózok egyre hevesebb csatakiáltásokat harsogtak. Fegyvereiket a pajzsuknak ütögették, néhányan pedig előre tolakodtak, hogy sértéseket kiabáljanak és dacosan integessenek a rómaiaknak. A fellegvár távoli pártázata felől erőteljes kürt szó hallatszott. A mély, zengő hang átzúgott az öböl felett, végig visszhangzott a környező hegyek lejtőin. A kalózok soraiból hatalmas üdvrivalgás csapott fel, ahogy csapataik egyenetlenül előre lendültek, s a fövenyen át egyre gyorsabban rohanva a rómaiakra rontottak. A római hajókon álló íjászoknak és hajítógépeknek csupán egyetlen sor tűzre maradt idejük. Aztán a tengerészgyalogosok is az ellenségre zúdították hajító dárdáikat, majd kardjukat előhúzva felemelt pajzsal várták a rohamot. A nyílvesszőktől és a dárdáktól több tucatnyi kalóz terült el a parton, finom homokot szórva szerteszét. Bajtársaik azonban átugrottak fölöttük, csupán egyetlen pillantásra méltatva őket, mielőtt nekirontottak volna a római arcvonalnak. A süpedős homok és az összecsapás ereje szétszaggatta a két csatasort, az ellenfelek pedig párbajt vívtak, vagy kisebb csapatokban küzdöttek egymással a part mentén. Vespasianus kezdetben kétségektől gyötörve bizonytalanul nézte a küzdelmet. Mindig így érzett, amikor emberei először csaptak össze az ellenséggel, és nem lehetett megmondani, ki van fölényben. Ám hamarosan világossá vált, a tengerészgyalogosok képzettségben és létszámban egyaránt felülmúlják a kalózokat. A rómaiak lassan hátrább kényszerítették ellenfeleiket a parton, halottak és sebesültek véres nyomát hagyva maguk mögött. Mikor az összecsapás elérte a kunyhókat, a hátsó sorok kalózai megfordultak és elmenekültek. Néhányuk még a pajzsát és a fegyvereit is eldobta. Parancsnokaik megpróbálták útjukat állni, kardjuk lapjával ütlegelve igyekeztek visszakényszeríteni őket a csatasorba. Ám amikor ez nem segített, egyszerűen végeztek a megfutamodókkal, így figyelmeztetve a többieket. Ennek ellenére, amikor a kalózokat bekényszerítették a kunyhok közé, a soraik teljesen szétzilálódtak, és gyülevész népségé válva özölleni kezdtek felfelé a lejtőket borító erdőség biztonságába. A tengerészgyalogosok megbontották a soraikat, üldözőbe vették őket, könyörtelenül legyilkolva a lassúbb kalózokat. Miután belefáradtak az üldözésbe és a gyilkolásba, a rómaiak hozzáláttak foglyokat ejteni. A kalózok kis csapatait visszakísérték a partra, és őrizet alá vették őket. Csak a fellegvárhoz legközelebbi szárnyon álló maroknyi kalóznak sikerült alakzatban maradva visszavonulni az úton, nyomukban a tengerészgyalogosokkal. A második hajóraj egyik Biremisze megpróbált közelebb menni a töltés úthoz, hogy katapultjával tűz alá vegye a fellegvár felé tartó ellenséget, ám a falak mentén álló hajítógépek azonnal lőni kezdték. Amikor az egyik gyújtóbomba az orrnak csapódva a lángokat és szikra esőt szórt szerteszét, a Trierarkus sietve kivitte a hajóját a hajítógépek lőtávolságából. Vespasianus nézte, ahogy a falakról nyílvesszők és paritja lövedékek zápora zúdul a tengerészgyalogosokra, ám azokat oly annyira magával ragadta az izgalom, hogy tovább üldözték a visszavonuló kalózokat, egészen a védelmi árok széléig. Ekkor végül átlátták az őket fenyegető veszélyt, és pajzsaikat felemelve hátrálni kezdtek a töltés úton. Miután az utolsó kalóz is bejutott a fellegvárba, a kapukat becsukták, majd egy pillanattal később a csapóhíd lassan emelkedni kezdett, míg végül szinte függőlegesen megállt a kaputorony előtt. A csata véget ért, gondolta Vespasianus. Miután elfogják az öbölben szétszórodott kalózokat, már csak a fellegvár ostroma lesz hátra. Telemachus és megmaradt emberei csapdába estek a falak mögött. Elvesztették az összes hajójukat, így nem tudnak elmenekülni. Nincsenek szövetségeseik sem, akik megpróbálhatnák felmenteni őket. Vereséget fognak szenvedni, ez éppen olyan biztos, mint az, hogy a nappalt az éjszaka követi. Már csak egy valami maradt, ami aggodalommal töltött el, méghozzá titkos cél, ami miatt az egész vérfürdőre sor került, a tekercsek visszaszerzése. Ez nagyon kényes ügy lesz, tűnődött Vespasianus. Ha még mindig Telemachusnál vannak, bizonyára megpróbálja felhasználni, hogy valamiféle alkut kössön. Ez azonban olyasmi, amit Vespasianus nem engedhet meg. A ravennai flotta nem mehet bele olyan alkuba, amelynek eredményeként a kalózok kikerülhetnek a csapdából. Ha alkuba bocsátkozna, akkor könnyen lehet, hogy olyan fenyegetéssel kellene szembenéznie, amitől minden parancsnok a legjobban tartott, a lázadással. A csatazaj alább hagyott, helyét pedig átvette a sebesültek szánalmas nyőszörgése és az időnként felcsapó fegyver csattogás, nehogy az utolsó kalózok, akikben még maradt elég elszántság, próbálták felvenni a harcot. Vespasianus lemászott a toronyból a Horus előfedélzetére. Elégedett volt, habár teljesen elfáradt a rengeteg nyugtalanság miatt, ami azóta gyötörte, hogy néhány napja átvette a flotta fölötti parancsnokságot. A hadjárat hamarosan véget ér, és ha minden jól megy, győzedelmesen térhet vissza Rómába, átadhatja a tekercseket Narcissusnak. Miután az utolsó kalóz is eltűnt az öbölből, a római flotta hozzálátott, hogy kirakodja a felszerelést és az ellátmányt. Néhány hadifoglyot azonnal munkára fogtak, árkot ásadtak és földsáncot emeltettek velük a töltés úton, hogy a fellegvárban tartsák a bajtársaikat. Mások cölöpfalat emeltek a római híd főállás köré. Vespasianus elégedetten látva, hogy a kirakodás rendezetten zajlik, egy kis csónakkal átkelt az öblön Makró egymáshoz kötözött hajóihoz, melyek a vízen lebegő roncsoktól és holttestektől övezve bukdácsoltak a hullámokon. A hajók törzséből nyílvesszők meredeztek elő, a vízlefolyó nyílásokon pedig vér csorgott alá. Amint a prefektus csónakja a csata roncsait kerülgetve közeledett hozzájuk, a fáradt katonák előbb bukkantak a hajó korlátok mögül, néhányan üdvrivalgással fogadták a parancsnokot. Miután a csónakja az egyik Biremis mellé siklott, Vespasianus a kötél hátson felkapaszkodott a fedélzetre. Megdöbbentette a látvány, ami arról tanúskodott, milyen elkeseredett küzdelmet vívtak e katonák, mialatt a flotta többi hajójára vártak. Az árboc körül halomban hevertek a holttestek, a fedélzetet vér, eldobált fegyverek és felszerelési tárgyak borították. A vitorlarúd szinte függőlegesen állt, mivel a jobboldali tartó köteleit elvágták. Hol van Makró centúrió? Kérdezte a legközelebbi tengerészgyalogostól. Ott, uram! Intett a férfi a többi hajó fölé magasodó Triremis felé. Vespasianus átsétált a fedélzeten és felkapaszkodott a nagyobbik hadihajóra, ami szintén magán viselte a harc nyomait. Mivel ez a hajó szolgált Makró utolsó védelmi vonalaként, az összes sebesültet idehozták fel. Hosszú sorokban feküdtek a fedélzeten, míg néhány tengerészgyalogos azzal foglalatoskodott, hogy ponyvákból menedékeket állítsanak fel, így védve bajtársaikat a napsütéstől. A sebesültek közül néhányan szalutáltak, ahogy a prefektus elment mellettük. Makró lesétált a TAD fedélzet lépcsőjén, és széles mosolyjal a parancsnok felé indult. Melkasa körül vastag kötést viselt, amelyen barnára száradt az átszivárgó vér.
Örülök, hogy látlak, centúrió.
Én is örülök, hogy látlak, uram, szalutált Makró.
Gondoltam, hogy már kezdesz aggódni miattunk egy kicsit.
Aggódni? Vespasianus körbe pillantott a megviselt hajótesten és a rongyos kötélzeten. Nagyon is jól el tudta képzelni a katonák elszántságát, akik mindvégig kitartottak, mielatt a flotta az öböl felé sietett. Ismét Makró felé fordult és elmosődött.
De bizonyára nem kételkedtél bennem, ugye, centúrió? Reméltem, hogy miután annyi éven át szolgáltunk együtt, kicsit jobban bízol bennem.
Ó, tudtam, hogy jönni fogsz, uram. Csak azt nem tudtam, hogy én vajon életben leszek-e még, amikor ideérsz.
Nos, életben vagy. Remélem, vigyáztál az ifjú Ajaxra.
Makró a fedélzeti nyílás felé biccentett.
Oda lent van, uram. Miután elfoglaltuk ezt a Triremiszt, a raktér tűnt a legbiztonságosabb helynek, ezért levitettem. Minucius centúrió vigyáz rá.
Remek, mondta Vespasianus, majd a Makró melkasát borító kötés felé biccentett.
Remélem, nem túl komoly.
Ott már rosszabb is, uram.
Ebbfelől semmi kétségem.
Attól tartok, nem lesz időt, hogy pihenj, amíg felgyógyulsz a sérülésből. Még fel kell törnünk az utolsó diót, és szükségem van a segítségedre.
Készen állok rá, uram, húzta ki magát Makró. Nem fogok csalódást okozni.
Vespasianus felnevetett, és hangosan megszólalt. Ha a birodalomnak 10 légiónyi olyan katonája lenne, mint ezek a tengerészgyalogosok, olyan tisztekkel, mint te, akkor semmi sem állhatna az utunkba. Ez persze csak egy olcsó szófordulat volt, de Vespasianus elég jól ismerte a katonákat, hogy tudja, milyen felbecsülhetetlen számukra a fentről kapott dicséret, és segít, hogy kitartsanak a hadjárat végéig. Ráadásul könnyen ki tudta mondani, mivel igaz volt. De a dicséretek ideje egyelőre elmúlt, még rengeteg tennivalójuk volt, ezért a prefektus magára öltötte a hozzáértő parancsnok szokásos állarcát. Ha ezek a hajók még épek, kössétek ki őket. A sebesültek maradjanak a fedélzeten, tartsatok névsorolvasást. A létszámjelentést mi hamarabb küld el a törzskaromnak. Aztán vegyétek át a fejadagotokat, és pihenjetek holnapig. Értető?
Igen, uram.
Jól van. Még valami. Szükségem van a foglyunkra. Miután kikötöttetek, azzal én. Találkozunk az esti eligazításon. Vespasianus megfordult, hogy távozzon.
Uram?
Tessék, pillantott hátra a prefektus.
A Kátó uram, el kellene küldeni valakit, hogy keresse meg.
Vespasianus bólintott. Mihelyt a tábor elkészül. Holnap az első dolgom lesz, hogy elküldök egy osztagot a hegyre a keresésére.
Köszönöm, uram.
Késő délutánra a ravennai flotta befejezte a felszerelés és az ellátmány kirakodását. A tengerész gyalogosok és a hadifoglyok befejezték a tábor védelmének kiépítését, amely nem csak a híd főállást vette körül, hanem magába foglalta a töltés úton végig húzódó erődítést is. A fellegvár fala előtt a hadmérnökök 4 onagger tácsoltak. A kalózok hajítógépeinek korábbi lövéseiből jól ki tudták számolni az ellenség fegyvereinek lő távolságát, ezért azoktól biztonságos távolságban dolgoztak. A gyűjtögető csapatokat már kiküldték, hogy keressenek lőszernek való kőtömböket, amelyek halmai egyre nőttek a hatalmas katapultok körül. Vespasianus olyannyira türelmetlen volt, hogy amint az első katapult elkészült, parancsot adott, hogy gördítsék előre, és azonnal kezdjék el lőni a kaputornyot. A fő hadmérnök kiválasztott 5, csak nem teljesen egyforma méretű kőtömböt, és parancsot adott, hogy készítsék elő az onagert. Hat ember neki feszült a felhúzó karoknak, a kilincskerekek kattogni kezdtek, amíg a hajítókar hátsó állásba nem került. 2 ember a hajító parittyába helyezte az egyik kőtömböt, majd hátra léptek. A fő hadmérnök elvégezte az utolsó beállításokat, felemelte a karját, jelezve, hogy lövésre készül. Miután emberei elhátráltak a fegyvertől, leengedte a karját. A kioldókart hátra húzták, és a hajítókar az összesodort inak recsegése közepette előre lendült, a fellegvár felé repítve a kőtömböt. Vespasianus és vezérkara követte a lövedék ívét, még végül a kő a fal felett átrepülve eltűnt a szemük elől. Aztán tompa pufonás hallatszott, a kaputorony fölé pedig gyér por felhő szállt fel.
2 lejjebb!
Kiáltotta a fő hadmérnök, miközben a katapult személyzete ismét hátra feszítette a hajítókart, ám a fogas lécet ezúttal 2 kevesebb kattanásig húzták hátra. Majd újabb kőtömböt tettek a helyére. Az egyre sűrűsödő fél homály miatt a második lövedék ívét már jóval nehezebben lehetett követni. A kőtömb néhány lábnyival a kaputorony pártázata alatt csapódott be, törmeléket szórva alá a védelmi árokba. A hajítógép személyzete felújongott.
Remek lövés, kiáltott oda Vespasianus a főhadmérnöknek. Használjátok fel a másik 3 követ is, aztán állítsátok fel a többi fegyvert. Azt akarom, hogy holnap reggelre az a fal leomoljon.
A fő hadmérnök összeszorította a száját.
Ez nem lesz könnyű, uram. Vakon kell lőnünk. Lehet, hogy a lövéseink többsége messzire elvéti a célt. Csak pazarolnánk a lövedékeket, uram.
Vespasianus türelmesen elmosődött.
Nem kérdeztem, hogy könnyű lesz-e. Csak azt mondtam, tegyétek meg. Tehát kérlek, gondoskodj erről.
A fő hadmérnök szalutált, majd az emberei felé fordult.
Na gyerünk, hallottátok a prefektust? Állítsuk fel a többi gépet is!
Vespasianus az egyik törzs tisztje felé fordult.
Minucius Centurio, hozza ide a foglyot! A védő kíséretet 2 szakasz tengerészgyalogos lássa el. Azonnal!
A tribunus szalutált, majd elsietett hátrahagyva Vespasianust, aki nézte, hogy még 3 kőtömb csapódik a kaputorony falának. A prefektus a következő lépésén tűnődött. Gyanította, hogy hiába való, amit tenni készül. De meg kellett próbálnia, hogy időt takarítson meg, és életeket mentsen meg. Ha a Telemachusnak van gyenge pontja, akkor az talán az atyai büszkeség és a fia iránti szeretet. Hamarosan kis csapat menetelt fel a töltésúton. Az élen egy tribunus lépkedett, mellette egy kürtössel, aki két hangból álló jelet fújt a hangszerén, figyelmeztette a védőket a közelettükre. A fal pártázata mentén kíváncsi arcok bukkantak fel, Vespasianus pedig megállította a csapatot, épp csak parittya lövésnyi távolságon kívül. Aztán tölcsért formált a kezéből, és oda kiáltott a védőknek.
Telemachus ott van? Telemachus!
Eltűnődött, hogy a kalóz vezér talán meghalt az összecsapásban. Ha ez a helyzet, akkor a próbálkozás, hogy véget vessenek az ostromnak, azonnali kudarcra ítéltetett. Ám, ahogy kezdtek volna kétségei támadni, Vespasianus egy magas alakot látott felbukkanni a kaputornyon.
El vagyok, Telemachus!
Kiáltotta a férfi görögül.
Mit akarsz, római? Még nem túl késő megadnotok magatokat. Lehet, hogy könyörületes leszek veletek.
Vespasianus hallotta a védők nevetését, és óhatatlanul is elmosolyodott a kalóz vezér merész próbálkozásán, hogy fellelkesítse az embereit. Ha mások lennének a körülmények, a birodalom jó hasznát venné egy ilyen vezetői adottságokkal rendelkező embernek. Ám Telemachus a kalózkodást választotta a birodalom szolgálata helyett, és emiatt most meg kell halnia. A prefektus Minucius Centurio felé fordult.
Vezesd előre Ajaxot! Gondoskodj róla, hogy jól láthassák.
Minucius a prefektus és kísérőinek csapata elé lögdöste a foglyot. Aztán odaállt Ajax mögé, és a kalóz karjait hátrafogva belesuttogott a fülébe.
Ne is gondolja menekülésre! Kibeleznélek, mielőtt 10 lábnyira jutnál!
Vespasianus előre lépett, odaállt Ajax mellé.
Nálunk van a fiad, Telemachus! Felajánlom az életét, ha cserébe te és az embereid megadjátok magatokat!
Telemachus rövid hallgatás után válaszolt.
Na és mi lesz, ha megadjuk magunkat, római? Keresztre feszítetek minket? Inkább maradunk és itt halunk meg az otthonunkban, semmint a kereszteken.
Így vagy úgy, de meg fogsz halni, Telemachus. De az embereid életben maradhatnak.
Rabszolgaként, ahogy a fiad is. Feltéve, ha megadjátok magatokat, mielőtt hajnalban megkezdenénk a rohamot. Ha szembeszállsz velem, Ajaxot keresztre feszítjük, aztán megrohamozzuk a fellegváratokat, és senkinek sem fogunk irgalmazni. Mi a válaszod?
Ajax kétségbe esetten megpróbálta kitépni magát Minucius szorításából, és felkiáltott.
Apám, ne!
Minucius azonnal keményen vesén ütötte.
Pofa, bete! Római!
Kiáltotta Telemachus.
Ha még egyszer hozzáérsz, esküszöm, hogy...
Semmit sem fogsz tenni, kiabált vissza Vespasianus. Mert semmit sem tehetsz, csak azt, amit követelek tőled. Én pedig azt követelem, hogy adjátok meg magatokat.
Nem!
Hallatszott a válasz rövid szünet után. Pontosan az történt, amitől Vespasianus tartott, és érezte, hogy a szíve elnehezül a rengeteg halál súlyától, ami a kalóz vezér tacos ellenállásával jár majd. Felnézett a fal tetejére.
Rendben van. Hajnalban visszatérek a fiaddal. Még egyszer felajánlom majd a megadást. Szavamat adom, hogy Ajax és az embereid életben maradnak.
Telemachusra szegezte az ujját.
Holnap hajnalban találkozunk.
Vespasianus megfordult, odaintett Minuciusnak, hogy hozza a foglyot.
Vidd vissza a Triremisre, és jól őrizzétek.
Igenis, uram.
Minucius előre lögdöste a foglyot. Ajax hátrafordította a fejét, egy utolsó kétségbe esett pillantást vetett az apjára, mielőtt a csapat gyorsan visszatért volna a római vonalak mögé. Az őrszemek nyújtott a biztonság mögé érve, Vespasianus nyomában a tribunusaival a főparancsnokság sátrai felé indult. A tisztek többsége már összegyűlt az eligazításhoz. Úgy vélte, bizonyára fáradtak az egész napos harctól, ezért nem akarta a kelleténél tovább feltartani őket, hiszen még elő kell készülniük a fellegvár ellen indított holnapi támadáshoz is. Csak azoknak a tiszteknek nem kellett megjelenni, akik túlságosan súlyos sebet kaptak. Mint például Vitellius. Ahogy azt Vespasianus remélte, a tribunus megsebesült a harc sűrűjében. Sajnos azonban a kalóz elszalasztotta a lehetőséget, és pengéje Vitellius sisakjáról lecsúszva csak a tribunus vállát hasította fel. Vitellius aprólékosan beszámolt Vespasianusnak az eseményről, miután a prefektus partra szállt. A vállát véres kötés borította, és alig állt a lábán. Vespasianus a főparancsnoki sátor felé közeledve, sajnálkozva megrázta a fejét, amiért Vitellius életben maradt. Amint Vespasianus félrehúzta a bejárat ponyváját, a centúriók és a triararkuszok fáradtan felálltak. A prefektus elsétált közöttük és leült az asztalához.
Köszönöm, uraim!
Vespasianus intett a tiszteknek, hogy üljenek le, majd barátságos mosolyjal felpillantott.
Először is. Szeretném megköszönni, hogy ilyen remekül helyt álltatok a mai nap folyamán. Megteszek mindent, ami tőlem telik, hogy tudassam feletteseinkkel Rómában, milyen bátrak és hozzáértők vagytok. Különösen azok, akik ma reggel Macro Centurio parancsnoksága alatt harcoltak. Kiváló munkát végeztetek.
Hajtotta meg fejét Macro felé, aki feszélyezetten mocorgott.
Ám a feladatunk még nem ért véget, folytatta Vespasianus. Telemachus és néhány embere életben van. Az a szándékom, hogy ennek holnap estig véget vetünk.
A tisztek kényelmetlenül fészkelődtek, néhányan egymásra pillantva, kicsi megrázták a fejüket. Vespasianus számított erre, de megértette őket. A kalózok csapdába estek, amiből nem tudtak elmenekülni. Az ostromlók ilyenkor rendszerint kényelmesen üldögélve kiszokták éheztetni a védőket. A fellegvár elleni támadás, ha sikerrel jár is, csak a katonai erő pazarlása. Csak hogy a tisztek nem ismerték a császár titkárának titkos parancsát, mi szerint a tekercseket bármi áron a lehető leghamarabb vissza kell szerezni. Megköszörülte a torkát, végig pillantott a tiszteken.
A hajnal első fényénél ismét felajánlom nekik a megadást. Van egy hasznos foglyunk, Telemachus fia, akit felhasználhatunk az alkudozáshoz. Ám úgy vélem, még ha Telemachus hajlandó is lenne megtenni mindent, hogy megmentse Ajaxot, az emberei nem mennének bele az alkuba, és egyértelműen közölnék vele, hogy nem hajlandók megadni magukat. Tehát attól tartok az egyetlen választásunk, hogy megtámadjuk a fellegvárat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hosszan elnyújtsuk az ostromot. Minden egyes nappal, amit tétlenkedéssel töltünk, időt adunk Telemachusnak, hogy kitaláljon valami menekülési tervet. Nem hagyhatjuk, hogy kicsúszon a markunkból. Mert ha ez megtörténik, az elmúlt hónapban elesett bajtársaink hiába haltak meg.
A töltésút felől hallani lehetett az egyik Onager tompa puffanását, Vespasianus a hang irányába biccentett.
A bombázás hajnalig folytatódik. Remélem, addigra sikerül rést ütni a védelmen. A törmelék nagy része az árokba hullik, ennek ellenére rőzsenyalábokat és ostromlétrákat is vinnünk kell. Nem mondom, hogy könnyű és vértelen lesz, de meg kell tennünk. A legjobb módja, hogy minél több életet megóvjunk, ha gyorsan és keményen támadunk.
Elmosődött.
Ha valamelyikőtök netán az órát húzná, amiért azt mondom, támadunk, biztosíthatlak benneteket, hogy magam is ott leszek a támadás első hullámában. Egy csapattal megkeresem és megpróbálom élve elfogni Telemachust. Épp ezért én is ugyanúgy várom a támadást, mint ti, uraim.
A komoly hangulatot nevetés törte meg, Vespasianus pedig úgy döntött, megragadja az alkalmat, és befejezi az eligazítást. Felkelt a székéből.
Később megkapjátok a parancsaitokat.
Már épp oszolyt akart parancsolni, amikor félrehúzták a sátor hátsó bejáratának ponyváját. Vespasianus meglepett arccal pillantott fel, majd arcán barátságos mosoly terült szét, ahogy a sötétségből két férfi bukkant elő.
Elnézést, uram, szólalt meg Cato Centurio. Lemaradtam valamiről?